Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Nem csak évforduló határán vagyunk, hanem sokszor azt érezzük világkorszakok határán is. Vajon mi jön 2010-ben? Az emberben nem a vágyakozás, inkább félelem keletkezik ennek a kérdésnek a hallatán. Mai műsorunkban úgy szeretnénk ezt a félelmet eloszlatni, hogy nem álmot, hanem valóságos és megélt gondolatokat teszünk közzé. A tatai Kenderke Református Művészeti Iskolába látogatott el Vörös Virág, és az általuk bemutatott globalizációról szóló darabról beszélgetett Kun Katalin igazgatóval és a táncosokkal.
Mérhetetlenül el voltam keseredve 2002-ben. A globalizációnak a gondolatától akkoriban érkezett, akkoriban kezdtük ízlelgetni ezt a kifejezést, ezt a tartalmat, és akkor úgy éreztem, hogy el kell mondanom valamit. Én 54 évesen nem sokat koreografáltam. Nem vagyok az az alkotó ember, akiből bugyognak ki a művek. Ez az egész életről alkotott gondolkodásomnak az eszenciája. Ezt nem bírtam magamba tartani. Ez az egyetlen, ami úgy durrant ki belőlem, hogy ennek meg kell születni. Nem ment azért annyira gyorsan, de azt, hogy mit szeretnék elmondani, az nagyon hamar meg volt a fejemben. Úgy gondoltam, úgy éreztem, hogy a mindenkori időkben mindig volt valamilyen zsarnokság, valami elnyomás, ami az embereket valamilyen sémába kényszeríti. És azt várják, hogy úgy és aszerint gondolkozzon, amilyen mintát ad. És ezt eltáncoltuk. Három tételből áll a Forrás felé című táncjáték. Az első tétele a globalizáció, a második a keskeny út, a harmadik pedig a címadó a Forrás felé. Kormorán szerzeményekre készült. Úgy indul a táncjáték, hogy mindenkinek megvan a maga egyénisége, öröme, színe, és akkor a hatalom gyakorlatilag egyenként kiszemeli magának az áldozatait, és attól függően, hogy milyen jelleme van, különböző módon vonja be a hatalmába, és mindenkit beállít hadrendbe. A globalizáció tételnek a vége az a döbbenet, amikor a nézőközönség felé fordulnak. A színpadon már nincs szabadon gondolkodó ember, és megtámadják szabályosan a nézőket, és egy kimutatással fejeződik be, aminek az az üzenet, hogy te következel. A következő tételben az új generáció, a gyermek tiszta szíve jelenik meg. Ők új életet hoznak, megszabadítják ebből a varázslatból, elindul egy nagy játék, és a nagy játékban, amikor végre a felszabadultságukat kiélik, akkor kezd gondolkozni az ember, hogy mi is a megoldás, és akkor elindul egy útkeresés. Ez maga a keskeny út. A keskeny útnak a végén, amiben aztán mindenki bekerül, és mindenki odáll, megtaláljuk a templomot, a hitet és a családot. A forrás felétételben pedig azt szerettük volna elmondani, hogy össze kell fogni, együtt kell lenni, és el kell indulni a tiszta forrás felé, és megtalálni szépen a nemzetet. Tehát az viszi az embereket el a forráshoz. Egyre többen vannak benne, hogyha az emberek a hitüket megtalálják, akkor meg lesz a színes világ, a szép élet, a helyes gondolkodás, az összefogás, és a nemzet is magára talál.
Thank you.
Persze, hogy utopisztikus, szeretném hinni, hogy ez egyszer így bekövetkezik. Hogy képesek-e az emberek ezt megélve megtenni, nem tudom, de hiszem, kell, hogy higgyem, hogy van ilyen út és van ilyen megoldás. Mindenképpen szerettem volna azoknak, akik minket egyáltalán megnéznek, valami kapaszkodót adni és megmutatni, hogy erre felé kellene menni. Nagyon-nagyon nagy baj van akkor, amikor a nők a férfiak helyébe kell, hogy lépjenek valamilyen oknál fogva, és ezzel nem egyszerűen pótolnak valamit, hanem a saját szerepükből kilépnek. Mint egy dominó omlik össze minden, senki nincs már igazán a helyén. Ezt meg kell tanítani a gyerekeknek, a tánc nagyon fontos. Erre nagyon szépen megtanítja a saját nemi identitásukra, hogy mi a dolguk. A férfi az legyen mindig gondolkodó, iránymutató, a nő pedig legyen mindig az egésznek az összetartása, földészítője, szépítője. A magyar néptánc kiválóan alkalmas arra, hogy ezt megértsék, anélkül, hogy mi ezt különösebben magyaráznánk. Attól, hogy páros tánc, és rendkívül gazdag improvizációs lehetőség van benne, ez egy nyelv, ez egy mozgásanyanyelv, a fiú az, aki az improvizációt kitalálja, meg vannak ugye a jelei táncon belül, hogy hogyan tudja ezt közölni, és a nő díszíti és követi. Szokták mondani, hogy aki énekel, kétszer imádkozik. Én meg hozzá teszem szép halkan, hogy aki táncol, az még háromszor, mert az egész testét viszi bele. Tehát le kell tisztulnia a léleknek, föl kell emelkednie ahhoz, hogy ez a tánc működjön.
És a gonosz jelen esetben tulajdonképpen ennek az uniformizált világ nézetnek, illetve életstílusnak a megjelenítője?
Hát a mai életben érthetjük ezt is alatta. Igen. Bármelyik történelmi korba be lehet azért helyettesíteni ezeket a dolgokat, nem véletlenül globalizáció a címe a tételnek.
Tulajdonképpen ez egy ciklikus dolog.
Igen. Mindenkinek szembe kell nézni azzal a kérdéssel, hogy javul-e a világ egyébként úgy a történelem során. Én úgy gondolom, hogy egyenként, ha a lelkünket nem tesszük rendbe, akkor nem javul. Tehát ezt itt kell egyenként elkezdeni. Én azért vagyok pedagógus, és azért csinálom azt, amit csinálok, mert hiszem azt, hogy a gyerekeink többek lesznek, és tudunk segíteni nekik az egyéni boldogulásuknak, részévét válik az, hogy ők mernek színesek lenni, és merik önmagukat vállalni.
Bárkát játszottunk meg, és a többiek voltak a bárka része, és én voltam bárkának a feje.
Miféle bárka volt ez?
Hát, ami egy új, jobb világba vezet.
Mert a régi rossz volt.
Mindenki ugyanazt a dolgot csinálta, hasonlítottak az emberek, senkinek nem volt saját gondolata. Elnyomták őket.
És ezt hogy lehet eltáncolni? Meséld már el.
A ruha sokat számít. A lányoknál most volt ez a színes szoknya, és hogy jött a sötét nagyúr, és átállított őket is a gonosz oldalra, a zsarnokságra, hogy ők is olyan komor arcot vágtak. Mindig kiválasztotta az áldozatát, és arról levette a színes szoknyát, és ő is fekete harisnyába és feketés farmennadrágba változtak ők is.
Téged hogy állít át? Mert azt is mesélte nekem Kati néni, hogy mindenkit azért egy picit máshogy.
A gonoszt ez a Kristó állította át, és úgy kellett nekem ezt reagálnom rá, hogy engem is mondsz, hogy így hú, most valami balhely készülődik, ami biztos jó lehet, és nekem is mennem kell, ki kell próbálnom, bele kell vágnom, és úgy én is hozzájuk kapcsolódtam.
Amikor észrevettem, hogy a páromat elviszi ez a gonosz, akkor először nem értettem, hogy miért, és próbáltuk még visszacsalogatni őket, de már nem lehetett, és utána mi is beálltunk ebbe a sötét oldal.
A Keskeny útban van egy vezető szerepem. Sorba állunk, és kacskaringósan megyünk a színpadon, azt én vezetem. Majd kialakítunk kis köröket, kaput nyitunk. Van egy Keskeny út, arról nem szabad letérni, egy templomba vezet.
Nekem a legjobban a globalizációban azt tetszik, amikor engem állítanak át a rossz idézőjelesen rossz oldalra, mert a tanárunk egy mindig kedves és nagyon vidám úr, és most mégis sikerült neki eljátszani a gonoszt, és ez nekem nagyon tetszik, hogy néha tud komor is lenni.
Nekem is az a kedvencem, de legfőképpen az eleje, amikor bejövünk és rendes magyar néptáncot táncolunk sokáig, és ezt a boldogságot, és ezt megjeleníteni csak úgy, hogy táncolunk, nekem ez nagy öröm.
Mert a magyar néptáncot ennyire szereted?
Én nagyon. Igen.
Keskeny út részben a kedvencem az a legeleje, amikor beállnak emberek így megmerevedve, mint a fák, és akkor felszabadítják őket.
Miután ugye volt a globalizáció, mindenki sablonos lett, és ugyanazokat a gondolatokat vallotta. A gyerekek, akiknek volt saját elképzelésük, és színes világban éltek, boldogságot vittek a felnőttek szürke hétköznapukba, és felszabadították őket.
Éltetek már ti is folyatát, hogy a felnőttek mindig olyan fáradtak, meg hajszoltak, vagy ez csak játék?
Hát, amikor ebédelünk, sokszor azt veszem észre, hogy mindenki a maga gondjával és bajával van elfoglalva, és maga az étkezés közben sokszor nem érzem azt a családi hangulatot és a légkört, amikor végre együtt le tudunk ülni. Gondolatai mindenkinek vannak, de az más kérdés, hogy ezeket hagyják, hogy érvényesítsék. Amiket így hallok nap mint nap, hogy ezt azért nem lehet, mert valaki azt mondja, és azért nem lehet ide tovább menni, mert nem az saját ember hibájából, hanem valaki másnak a hibájából adódóan, vagy elgondolásából adódóan nem lehet érvényesülni.
És ez a zsarnokság szerinted?
Hát ez az, igen, pont amit eltáncoltunk.
Valaki kitalál valamit, és akkor az vonatkozni fog az egész társadalomra, kihatással lesz rájuk, és ez nagyon nem jó. Tehát az egyszerű népnek nincs nagyon beleszólása abba, hogy mi történik az országban, szerintem.
A globális szó az valami nagy kiterjedésű, ilyen hatalmas dolgot jelent, globalizáció. Ez szerintem azt jelenteti, hogy az emberek ugyanúgy gondolkodnak, vagy rájuk erőltetnek valamilyen gondolatmenetet, amit nekik is úgy kell gondolniuk, mert hogyha nem úgy gondolják, akkor valami baj lesz.
Szerintetek rossz ez?
Hát szerintem azért rossz, mert nincsen két egyforma ember, tehát két egyforma gondolat sincs, és nem lett minden embernek ugyanaz a nézete egy dologgal kapcsolatban.
Egyáltalán nem jó dolog, de hát mindig volt ez, amikor az embernek nem volt önálló véleménye, és utána jött egy jobb idő. A művészetben is mindenkinek a nevét oda tehette a saját alkotásai mellé, és ezek a dolgok mindig megváltoznak, úgyhogy szerintem majd ez is megfog.
Mert most szerinted melyik korszakban vagyunk?
Hát szerintem most a eléggé elnyomott korszakban, bár sokan nem veszik észre.
De honnét tudod?
Néha fülelni kell dolgokra, és körül kell nézni.
Neked volt valami, ami feltűnt? Tehát konkrétan emlékszel olyanra?
Például voltak a tüntetésektől kezdve, amikor egyes emberek valamivel nem értettek egyet, és akkor azt nyilvánosság elé akarták hozni, és egyszerűen nem engedték meg. Ezek a dolgok így el vannak simítva, lefedve, hogy majd úgyse látja senki, pedig észre lehet venni őket.
Játékon neveljük a gyerekeket. Azt próbáljuk megtanítani, hogy együtt tudnak csak boldogulni, közösségben gondolkozni és szeretni egymást. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. A legalapvetőbb a kör, amiben be kell állni, az egy a világ legszebb formája. Ott úgy kell helyezkedni, hogy mindenki egy formán foglal benne helyet, és egy elmozdul, akkor mindenkinek igazodni kell hozzá.
Ma az év utolsó református adása van, így egy istentiszteletre látogatunk el együtt. Körülbelül 30 éve hangzott el Farkas József ége hirdetése, akinek 10 éve éppen a karácsonyi istentiszteleten megállt a szíve. Ézsaiás könyvének 38. részéből olvasott fel. Azokban a napokban halálos betegségbe esett Ezékiás, és eljött hozzá Ézsaiás, Ános fia, a próféta is ezt mondta. Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz, és meg nem gyógyulsz. És Ezékiás arccal a falnak fordulva könyörgött az Úrhoz: ó Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam. Ímé áldásul volt nekem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulás verméből.
legyek az utolsó napok arra való alkalmak, hogy mérleget készítsünk. Mindenki maga tudja a saját dolgait, ahányan vagyunk, annyiféle lesz a számadás, de azért mégis nyújthatunk egymásnak valamilyen segítséget. Én most abban szeretnék segítséget nyújtani nektek, hogy fölállítok egy normát. És arra kérlek titeket, hogy ezen a normán mérjük meg ezt az esztendőt, vajon mit mondhatunk, amikor a végéhez érkezünk. Kár lenne hamis mértékkel mérni, pedig hajlamosak vagyunk rá, mert különböző élmények súlypontivá lettek, és hajlamosak vagyunk ahhoz igazítani az egész esztendőt. Valaki azt mondhatja, hogy mennyit bántottak, pedig én milyen ártatlan voltam. A másik azt mondja, hogy mennyit dolgoztam, és nem méltányolták, nem kaptam meg érte az elismerést. Milyen sokat imádkoztam, és azt az egy valamit, amit olyan nagyon kértem Istentől, mégse kaptam meg. Ezek hamis mértékek, hamis szempontok. Ezek fölé kell emelkednünk, és valamilyen igei normát kell találnunk, és ahhoz mérni az életünket, ezt az elmúló esztendőt. Ebben az igében nagyon jó norma áll előttünk. Ezekre a szavakra gondolok, áldásul volt nekem a nagy keserűség. Amik történtek, azokból végül is áldás lett. Vagyis nem egyszerűen csak a zajló eseményeket kell krónikába szedni, hanem azoknak a feldolgozását is. Tehát a számadás tulajdonképpen két vonalon történjék. Egyfelől emlékezünk azokra, amiken átmentünk ebben az esztendőben, de ez az egyszerűbb dolog, ez csak egy krónikás sorozat. Az igazán izgalmas dolog, az igazán számadásos cselekvés az, hogy és megvizsgáljuk, hogy áldásunkra lett-e. Akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van, javukra válik. Nem automatikusan, hanem akik az Isten szeretik, azok valami új képességet kapnak. Nem valami új csodálatos burok veszi körül őket, és azon nem tud áthatolni betegség és baktérium és ártás és rágalom. Nem burokba fogja őket az Isten onnan kezdve, hogy szeretik, hanem belül olyan képességet ad nekik, hogy fel tudják dolgozni az eseményeket. Új értelmezési rendszert kapnak, és ennek segítségével javukra fordítják az élet legkülönbözőbb eseményeit. Minden javukra válik. Itt az Ótestamentumban van egy ilyenfajta példa előttünk, egy zsidó királyról van szó, akinek a próféta megmondott, hogy a betegséget, halálos betegség, rendeld el a te házadat, mert meghalsz. És befele fordult a falhoz, ami azt jelenti, hogy háttal az embereknek, itt nem a fal a lényeg, ahova fordult, hanem az, hogy háttal az embereknek, elkülönült az emberektől, ezt most már az ő nagyon személyes ügyének tekintette, Istenhez fordult és könyörgött, és meghosszabbította életét Isten. Ismerte, hogy úgy mondjam, ezt a metodikát, hogy rossz hír érte, betegség kínoszta, és Isten felé fordult, az emberektől elfordult, és Istennel megimádkozta az ügyet, és javára lett. És a végén följegyezte, hogy áldásul volt nékem a nagy keserűség. Ez az a norma, az én megítélésem szerint, ami jó bibliai norma, amivel aztán érdemes az év eseményeit megvizsgálni. Mi lett velem ebben az esztendőben? Hogyan dolgoztam föl az eseményeket? Most szeretnék elmondani egy konkrét példát. Az elmúlt napokban kezembe került egy érdekes könyv, amiben egy David Duplessis nevű ember egy nagyon súlyos autóbaleset áldozata lett. Az arcát valami 37 öltéssel varták össze, hogy ismét emberi alakja legyen, nyílt csonttörés, és így tovább. 12 óra múlva tért magához, kérdezték az orvosok, hogy hogy érzi magát, és azt mondta, hogy nagyon jól. Olyan meggyőződéssel mondta, hogy szinte elnevették magukat. Aztán később várták ennek a súlyos balesetnek a biológiai reakcióit, és nem következett semmi. És amikor csodálkoztak az orvosok, hogy hát nincs a szokásos lezajlási folyamat, akkor azt mondta, hogy hát értsék meg, én összetörtem, én nem vagyok beteg, én csak összetörtem. Összetörettetését Istentől vette, és ott a beteg ágyon elkezdett gondolkozni az egész életét, felfogását, viselkedését Isten elé vitte, és eközben kimondott egy mondatot, ezt írta ez az ember ott a beteg ágyán. Úgy vettem észre, hogy valami szelídítési folyamaton mentem át. És aztán följegyzik, hogy onnan kezdve egész más lelkülettel tárgyalt, harcolt, bizonyságot tett, a nagy harcosból szelíd megértő embert formált. Nem vetted észre, tesó, hogy ezen akarna az Isten átvinni egy szelídítési folyamaton. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Szelídebb ember vagy én egy esztendő végén, mint voltál az elején. Ha igen, akkor nem volt hiába való ez az esztendő, és akkor oly mindegy, hogy vereségeken, fájdalmakon, megaláztatásokon át, vagy kitüntetéseken, előrelépéseken átvitt az Úr. Mert a végső cél a Jézus Krisztus arcának a kiábrázolása, és a Jézus Krisztus arca ebben a durva, agresszív világban valóban a szelíd arc, az Isten arc, a szeretetnek az arca. Bizony sok esztendő kell Istennek, és sokféle élményen, sokféle fájdalmas tapasztalásom kell átvezetnie Istennek minket ahhoz, hogy a mi durva életünk, akarásunk, természetünk lassan átminősüljön a Jézus Krisztus szelídségére. Vannak emberek, akik kifelé olyan pukkancs emberek, hogy azonnal robbannak. Hát ezeknél látható a szelídítési folyamat, hogy nem robbannak, késleltetett bombák lesznek, meg aztán később már nem is robbannak. Az ilyen pukkancs embereknél könnyű észrevenni a szelídítési folyamatot. Nehezebb az eset azoknál, akik befele robbannak, akik megtanultak fegyelmezetten élni, viselkedni. Semmi nem látszik kifele, se a főnök felé, se a beosztott felé, se a családtagok felé. De befele a nagy keserűség bizony omlasztja az egész belső világot. A keserűség gyökerei ott vannak a mélybe, és megrontják az életedet. Szelídítési folyamaton akar átvezetni az Úr Jézus Krisztus. Ez az egy norma elég szerintem. És hogyha ezt elkezdjük alkalmazni, akkor tulajdonképpen három kérdés vetődik, még ezt a segítséget hadd nyújtsam a számadáshoz. Az első tehát ez, hogy egyáltalán a szenvedések áldásodra voltak-e. Biztosan volt valami testi szenvedés, betegség, emlékezzél vissza erre az esztendőre. A betegség idején ismered-e ezt a technikát, hogy emberektől elfordulni és csak Istennel beszélgetni. A szenvedések, a betegségek, amik esetleg nem testi betegségek, hanem megaláztatások, sebek, rágalmak, amikkel illettek, ezek áldásodra voltak-e. Én merem állítani, testvérem, hogy a kereszténységnek az egyik legnagyobb áldása ez, hogy a rosszat jóra tudja fordítani, a keserűségből győzelmet, lelki megtisztulás, katarzist tud előhozni. Persze ez nem úgy van, hogy valami önfegyelmező gyakorlatozás, ez valóban az Isten ajándéka. A Jézus Krisztus szeretete körülölel, és akkor másként nézem azt, aki ártott nekem, másként nézem a testi betegséget. A második az még szinte nehezebb kérdés. Áldásul volt-e az, amikor megszűnt a betegség? Amikor meggyógyultál. Az a különös, hogy a betegség az még inkább áldásunkra van, de a gyógyulás az már ritkán van áldásunkra. Amikor meggyógyulunk, ismét a szokott pimasszá leszünk. A betegségben nagyon kis gyerekek leszünk, nagyon csöndesek, és tényleg akkor fal felé fordulunk, vagy akárhova, ahol valami segítséget remélünk, odafordulunk. Ezt hiszem a legtöbb szomorúságot Istennek a gyógyulásunk ideje táján szoktuk okozni. A kilence hol van, kérdezi Jézus, amikor 10 embert meggyógyít, és 9 boldog a begy világa, eszébe se jut az, hogy megköszönje. Elkönyveltük, igen, meggyógyultam, jaj, de jó, most mehetek vissza a régi bűneimhez. Áldásul volt-e a gyógyulás? Ez a második kérdés. És a harmadik megint csak nagyon nehéz. Áldásul volt-e számodra a siker, a győzelem, az előmenetel? Mert ez megint olyan, hogy itt nagyon el szoktunk bukni. rá kényszerítjük valósággal Istent arra, hogy fájdalmas eszközökkel csöndesítse el a mi nagy hetvenkedő énünket. A megszentelődésnek igen magas fok az, amikor a jó áldásunkra van. Amikor a másiknak a szeretete áldásunkra van. Amikor előbbre jutunk, elismernek, megsimogatnak, jó testvéreink vannak, és azok hordoznak. Állati természet van mi bennünk bizony, önző, erőszakos, mindenen áttörő, csak önmagunkra gondoló. Állati természetből az Isten a Jézus Krisztus szerítségére akar vezetni. Azt gondolom, ez jó norma, aki így készíti a mérleget az Isten szempontjainak, megfelelően készíti. Legyen áldott Isten, ha elmondhatjuk Ezékiással azt, hogy áldásul volt a keserűség. Amikor meggyógyultam, nem magamnak akartam élvezni az életet, hanem siettem a betegek közül, hogy vigasztaljam őket. Áldásul volt a betegség, a gyógyulás, a boldogság, a siker. Kérjük Istent, hogy adjon alkalmat, hogy igazán mire hazaérkezünk, nagyon szeliden a Krisztus arcával érkezhessünk a mennyei világba. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy annyi megértés van a te szívedben. Köszönjük, Urunk, hogy irgalmas vagy akkor, amikor nem sikerül bennünk megvalósítani önmagadat. Türelmesen újra kezded, és mindig újra kezded. Áld meg minket, Urunk Jézus Krisztus, hogy legalább a számadásnak az idején, az emlékezésnek órájában meglássuk azt, amit az év forgatagában nem láttunk. Hadd lássuk meg azt, hogy valóban a kezedben volt az életünk, és munkálkodtál, engedted, hogy lázadjunk, és csöndesen győzted le, vagy akartad legyőzni a lázadozásunkat. Bocsáss meg, Urunk, ha nem jutottál annyira, amennyire szerettél volna jutni a mi átalakításunkban. Segíts arra, hogy türelmesebbek legyünk, többet adjunk, kevesebbet követeljünk önmagunknak. Kérünk, hogy világszerte szelidítsd meg a te népedet. Vigyázz a mi kicsi népünkre, hogy szeressük egymást, értsük egymást. Értsük azt a világ vihart, amiben mi is hányódunk, kicsi nép, kicsiny hitűségeink közepette is, hűséges Istenünk voltál. Légy áldott ezért örökkön örökké. Amen.
Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben, füledet hozzám hajtsad. Ó, igen, jó Isten, minden szükségemben áldásod szaporítsad.
Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 0630 333 111 8-as telefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Megtalálhatnak minket a világhálón, címünk tebennedbíztunk.hu. Itt minden adás gépelt szövege elolvasható. Lelki kérdésekkel minden nap délután 5 órától hívhatják a 201 00 11-es telefonszámot. A most hívható szám 0630 333 111 8-as. Mindenkinek boldog új esztendőt kívánok, áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház félóráját hallották.